Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében arról hallhatnak, hogy nem újítja meg a budapesti tavaszi fesztivál megrendezését célzó korábbi szerződését a kormány a fővárosi önkormányzattal. A MIPA megbízatása kormányhatározat szerint megadott időszakra 2020-ig szólt a Városfesztivál kapcsán, így a jövőben ennek az értéknek az őrzése a márkanév tulajdonosának, a fővárosnak a feladata, fogalmazott az Origónak adott interjúban K.L. Csaba, a MIPA vezérigazgatója. Közölte, áprilisban bemutatkozik a Bartók tavasz, majd az őszi Liszt ünnep. A kulturális ügyekért felelős főpolgármester helyettes az Inforádiónak megerősítette, hogy az állam kivonul a budapesti tavaszi fesztivál támogatásából. Gyénémet Erzsébet kiemelte, hogy a fővárosi önkormányzat eddig 200 millió forintot kapott a tavaszi és őszi fesztiválra, amelyeket jövőre más léptékkel, de mindenképpen tovább visznek. Szabó Gergő interjúja.
A kormányzat 40 év után kivonul a közös finanszírozású és közösen megrendezett budapesti tavaszi fesztiválból. Ezt a MIPA vezérigazgatója K.L. Csaba közölte velem néhány nappal ezelőtt. A fővárosi önkormányzat a tulajdonosa annak a névnek, hogy budapesti tavaszi fesztivál, és szeretnénk is tovább vinni, és szeretnénk továbbra is budapesti tavaszi fesztivált megrendezni. Egy picikét más formában, mint ahogy eddig ez az állammal közösen történt. Szeretnénk a saját kulturális intézményeinket jobban bevonni, szeretnénk a budapestieket jobban bevonni, szeretnénk azt a fajta városi pezsgést, ami ennek a fesztiválnak a néhány évvel ezelőtti mi voltát újra felerősíti, úgyhogy körülbelül ebben törjük a fejünket. Az idén természetesen online fogjuk megtartani a fesztivált, hiszen nem fog tudni kinyitni még az ország, így Budapest sem a járványhelyzet miatt. Amikor viszont jövőre reményeim szerint újra lehet budapesti tavaszi fesztivált már nem online, hanem a maga valóságában megtartani, akkor szeretnénk ezeket, amiket az előbb mondtam, előtérbe helyezni.
Nagyon fontosak az anyagi források egy ilyen jelentős kulturális rendezvény lebonyolítása szempontjából. Anyagilag az mit jelent a budapesti tavaszi fesztivál számára, hogy az állam kivonul belőle?
Eddig a budapesti tavaszi fesztivált közösen finanszíroztuk, a fővárosi önkormányzat 200 millió forintot kapott a budapesti tavaszi fesztiválra, illetve a Café Budapestre, kvázi az őszi fesztivál, abból a keretből, ami a MIPA-nak rendelkezésére áll. Hogy mi 2022-ben erre mennyi pénzt fogunk tudni fordítani, azt ma még sajnos nem látjuk. Egy biztos budapesti tavaszi fesztivál lesz, hiszen ez egy olyan kiemelkedő, emblematikus eseménye Budapestnek, amit mindenképpen tovább viszünk.
Ön is hangsúlyozta, ugye, hogy próbálják egy kicsit közelebb hozni az emberekhez léptékét tekintve is ezt az esemény sorozatot. Úgy nagy vonalakban vannak-e elképzeléseik arra, hogy mire lesz lehetősége a fővárosnak?
Van előttünk még ehhez azért egy bő év. Én azt gondolom, hogy most kezdődik el ez a fajta gondolkodás, hiszen az, hogy az állam 40 év után kivonul, ez nem egy olyan régi döntés, úgyhogy most készülünk fel arra, hogy a saját kulturális intézményeinkkel, a fővárosban meglévő közösségi terekkel, kulturális terekkel együttműködve mit fogunk pontosan csinálni.
Gyénémet Erzsébet humán és kulturális ügyekért felelős főpolgármester helyettest hallották. Mindenek előtt emberi történeteket vinne színpadra a Szombathelyi Vörös Sándor Színház új igazgatója. A teátrumot február eleje óta vezető Szabó Tibor az Inforádiónak azt mondta, műfai sokszínűséget biztosító és mindenkihez szóló színházat szeretne. Rozgony Ádám készített interjút vele.
Már akkor, amikor még pályáztam, ha már tudatában voltunk annak, hogy járvány van, és hogy ennek még lesznek etapjai, de nem gondoltam volna, hogy ennyire befolyásolja majd az életünket a színházon belül. És nyilván, hogy így nagyon nehéz tervezni is. Tulajdonképpen most az a gondunk, az első számú gondunk, hogy ebben az évadban elkészült előadásainkat mikor tudjuk megmutatni a nézőnek. Mert azért erre az évadra is adtunk egy bérletet, már bár meglehetősen csökkentett számban, tehát kevesebb számban sikerült eladnunk, mint az azelőtt, a megelőző évadokban. Viszont így is vannak bérletes kötelezettségeink, amelyeket nem tudjuk, hogy hogyan fogunk teljesíteni. Úgyhogy itt tartunk most, és akkor ennek hát az árnyékában próbáljuk tervezni a jövőt, hiszen tulajdonképpen én most azt az évadot viszem jelenleg végig, vagy próbálom végigvinni, amit még Jordán Tamás tervezett meg, és a munkatársaim és az én általam eltervezettek, azok szeptemberben kezdődének, illetve onnan lenne lehetőség megvalósítani, az új évadban, amit most még nem láttam, hogy hogyan és mikor kerül sor.
Milyen darabokat szeretne látni a Szombathelyi Színházban? Milyen fajta koncepcióval érkezett a vezető pozícióba a teátrumban? Tehát, hogy szeretnéd továbbvinni az előző igazgatónak a terveit, vagy gondolkodásmódját, vagy szeretne azért újítani?
Hát amennyiben a minőségre gondolunk, akkor nyilván, hogy a folytonosság a célom. Mert elsősorban a minőségi munkára fogunk nagy hangsúlyt fektetni. Viszont újságírói kérdésként is nagyon sokszor felmerül az olvasván a pályázatomat, hogy mit értek én népszínház alatt, hiszen van egy fejezet a pályázatomnak a népszínház címszó alatt. Nos, semmiképpen sem azt gondolom, hogy akkor ez most ilyen zsinóros mentés, csizmacsapkodós és hát ihaj csuhajos előadásokra gondolok és repertoárra, hanem amikor népszínházról beszélek, akkor azt mondom, hogy olyan színházat szeretnénk, ami mindenkihez szól, és mindenkinek tud nyújtani valamit ízléstől függetlenül, vagy elvárástól függetlenül. Mert azt a tényt nem szabad elfelejtenünk, hogy mi nem csak a város Szombathely, hanem a Vas megye, egész megyének egyik vezető művészeti intézménye vagyunk, és azon túl, hogy művészetet csinálunk, és művészeti produktumot hozunk létre, ezért a kultúra terjesztés is a feladatunk és a felelősségünk. Ami pedig az előadások jellegét illeti, én azt kértem a munkatársaimtól, ugye van egy művészeti tanács, amelyik az én munkámat segíti művészeti téren, hogy elsősorban emberi történeteket vigyünk színpadra, olyan történeteket, amelyek azon túl, hogy elgondoltatnak minket, elgondolkodhatnak minket, azért a problémáinkra megoldásokat is nyújtanak, legyen benne sírás is, kacagás is, és legyen jó élmény is. Tehát, hogy ne elsősorban a bóra bánatra koncentráljunk, hiszen most az van elég, hanem hogyha végre nyitás lesz, akkor tudjunk egy kicsit együtt örülni a nézővel.
Milyen szerepet szán a klasszikusabb daraboknak, klasszikus drámáknak, akár komédiáknak, és mennyiben szeretne mondjuk új felfogású kortárs darabokat is bemutatni?
Igen, a válaszom első mondat, ami kötődik az előző kérdéshez, hiszen számomra népszínház a műfaji sokszínűséget is jelent. És akkor itt jön az, hogy nyilván, hogy szeretnénk a repertoárban klasszikusabb műfajból ismeríteni, tehát a klasszikus dráma, vígjáték, illetve zenés produkciókat, és nyilván, hogy ott van a terveink között az is, hogy kortárs darabokat vigyünk színpadra. Ami ugye most a mindennapi problémáinkhoz közelebb áll tematikában. És szintén visszautalok a művészeti tanács tagjaira, hogy bennük azt látom egyrészt, és azt remélem és várom, hogy a klasszikus művekhez is úgy nyúljanak hozzá, hogy a mai ember számára is nyújtson mondani valót, nyújtson tanulságot. Nyilván egy klasszikus szöveget, hogyha veszünk, akkor azt mondjuk, hogy úgy nyelvezetben, mint témában egy kicsit poros, és hogy mindenképpen le kell porolni és maivá tenni. De nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor most ezt meg is kell erőszakolni, és akkor valami új koncepciót akarunk ráhúzni, mint valamilyen mellényt.
Az online térben mennyire tud érvényesülni egy színház?
Volt egy videokonferenciánk a vidéki színházigazgatók körében, és a kollégák arról, mi még csak az elején járunk ennek az útnak, most készült el egy előadásunk a streamet változat, és fel is vettük az egy kapcsolatot az egyik platformmal, a Színház TV-vel, hogy akkor bocsássa rosszul árusításba az előadásunkat, de az a tapasztalat, általános tapasztalat, hogy a kezdeti fellendülés és nagy érdeklődés után most egy ilyen hanyatlási korszak van a streamelt előadások és online közvetítések iránt, így a nézők részéről. Tehát maga az újdonság ereje az elmúlt. Az hatott egy darabig, és most már egyre kevesebb az én előadásoknak látogatottsága. Egyrészt ugye nem jó, mert akkor hát számunkra azért egy bevételi forrás lenne, hogy akár, hogyha nincsen élő közönség, akkor a streamelt változatot valamiképpen áruba bocsátani, hiszen csak a múlt évadról beszélik, itt a múlt év, mint költségvetés évről közel 70 millió forintos bevétel kiesésünk van, ami a jegyes bérleteladást illeti. Viszont másrészt hát örömet és reményt ad a számunkra, hogy ha megcsapant az érdeklődés a streamet és online közvetítések, előadások iránt, akkor tulajdonképpen a néző is azt gondolja, amit én mint színész, illetve mint színház csináló ember, együtt gondolkodik velünk a néző, hogy alig várja az élő találkozást a színész és közönség között. Ha így van, akkor az eredményekre jogosít, hogy amikor már nyitni lehet, akkor tódulni fognak a színházban nézők.
Elkezdődött a Japán Filmfesztivál, a Japán Alapítvány budapesti irodája 30 filmet tesz online elérhetővé az érdeklődőknek, akik rendezőkkel készített beszélgetéseket is megtekinthetnek. A március 7-ig tartó programok ingyenesek, de a részvételhez regisztráció szükséges, mondta az Inforádiónak a Japán Alapítvány munkatársa. Rozgonyi Ádám kérdezte Tóth Tímeát.
Azért érdemes nézni japán filmeket, mert remek kikapcsolódást nyújtanak, ugyanis például a japán humor az pont olyan, amit szerintem a magyarok könnyen szoktak emészteni. Amikor élő programokat tartunk, akkor mindig örömmel látjuk, hogy az eltúlzott jeleneteken mindig annyira jót derülnek a vendégeink, hogy tényleg így a termen kívül is hallani a hahotázást. De emellett azért is érdemes, mert a japán filmeknek még mindig megvan az a varázsa, hogy a nyugati hatás nem annyira erős, és még mindig törekednek a saját világuknak a kiterjesztésére, hogy mindig a régi esztétikai vonalat követik. Ez abban nyilvánul meg leginkább, hogy az emberi ábrázolás az még mindig realista, hogy törekednek arra, hogy az életet úgy mutassák be, amilyen.
Melyek azok a filmes alkotások, amelyekre külön is felhívná a figyelmet?
A mostani műsorunk kínálatából talán az egyik legérdekesebb, amit én így ajánlanék, az a Mielőtt a kávé kihűl, ugyanis ez egy könyvadaptáció, és ennek a könyve már korábban megjelent Magyarországon. Ez egyfajta időutazás története, 4 külön szálon fut a történet, és mindegyik egy nagyon megható emberi kapcsolatoknak a történetét meséli el, úgyhogy én ezt szívben ajánlom, én magát a könyvet is olvastam, és rendkívül jól kiegészíti a film a remek szereposztással, hogyha a japán gasztronómia világa iránt érdeklődnek a hallgatók, akkor mindenképpen a Tsukiji Wonderland nevű dokumentumfilmet is ajánlanám, ugyanis ez részletesen bemutatja, hogy hogyan kerül a tengerből át a Tokióban található Tsukiji halpiacra az áru, és majd onnan a luxus éttermeknek az asztalára. Rendkívül érdekes egyébként, hogy ez hogyan zajlik, valamint hát szerintem igazán étvágygerjesztő, ahogy így láthatjuk, hogy a friss áru miképp lesz feldolgozva. Ez a másik ajánlásom, a harmadik pedig, hogyha valaki tényleg a japán filmiparnak az arany korszakára kíváncsi, akkor az amúgy főleg modern, az utóbbi 20 éve termésére koncentráló film kínálatunkból a legrégebbi, az 50-es éveknek az Ozu Yasujirō munkája, az Ochazuke íze. Ez valóban egy remek klasszikus, amivel érdemes egyébként megalapozni a japán filmekkel való ismerkedést. Ez egy házaspárnak az életét mutatja be, akik elrendezett házasságban élnek, viszont a problémáikra rávilágít, amikor az unokahúguk meglátogatja őket.
Lesznek-e kísérő programjai ennek a fesztiválnak idén?
Tervezünk, ugyanis már jelenleg is elérhető a www.japanalapítvány.hu-n keresztül 5 rendezői beszélgetés, amit Mark Schilling filmkritikus tartott angol és japán nyelven, viszont mi ehhez készítettünk egy magyar feliratot, ezt már lehet nézni így akkor a honlapunkon keresztül, például Shiraishi Kazuyával, az Egy éjszakának a rendezőjével, vagy Yashiro Takeshi Stop Motion animációknak a rendezőjével tudnak majd beszélgetéseket látni. Emellett a japán témák mellett a magyar szakemberekkel is beszélgettünk, ugyanis a Budapest Film ZRT vezérigazgatójával, Diszka Tamással is készítettünk interjút, ő bemutatja az animációs filmkínálatunkat és a részrevételeit a japán animációkról, valamint Véresi Csillával is beszélgettünk, aki a Mielőtt a kávé kihűl című kötet magyar fordítója.
Kell-e, szükséges-e előzetesen regisztrálni a programokra?
Igen, ugyanis a maga a fesztivál, az a fesztivál honlapján keresztül lesz majd elérhető a GFF Plus oldalán. Ez pár perc alatt megvan, ugyanis csak egy e-mail cím szükséges hozzá, és ezután ingyenesen megtekinthető a 30 film, melynek koncepciója majd úgy lesz elérhető, hogy minden nap 3 film 24 órán keresztül válik megtekinthetővé. Természetesen akkor közben akár többször is vissza lehet tekerni, újra nézni, hogyha esetleg valakinek nem volt alkalma még délelőtt végignézni, akkor délután tudja pótolni.
Tóth Tímeát, a Japán Alapítvány munkatársát hallották. A Bella Figura című színdarabot mutatja be a hétvégén online a Víg Színház Török Ferenc rendezésében. A darab egy furcsa születésnap története, ahol nem csak párok találkoznak és lepleződnek le, hanem az emberi kapcsolatok fonáksága is. Az előadásban Petrik Andrea, Kovács Patrícia, Halász Judit, Stól András és Wunderlich József játszik. Rozgonyi Ádám Petrik Andrea színésznőt kérdezte az előadásról, és arról, hogy mennyire nehezíti meg a színészi munkát a koronavírus járvány.
Most, hogy azért már nagyobb a fiam, én is elkezdtem dolgozni, valahogy most kezdem észlelni, hogy mennyire beszűkít, mennyire korlátoz ez a dolog, és mert én is nagyon várom, hogy vége legyen színházi szempontból is, mert ugye egy próba folyamat az úgy zajlik, hogy csak az alkotók ülnek benn, rendező, asszisztens, meg színészek. Például tulajdonképpen már elkészültünk ezzel az előadással, és rettenetesen rossz, hogy nem tudjuk játszani. Szóval ennyi volt, és vére kell raknunk egy polcra, és akkor várjuk majd, hogy mikor lehet. Természetesen volt felvétel belőle, mert szombaton meg lehet majd nézni online, és tulajdonképpen ez nem az én műfajom, de szerintem szuper, hogy egyáltalán ilyen körülmények közt még erre is van lehetőség, hogy valamilyen szinten legalább így tudjunk kötődni vagy kapcsolódni a közönséghez.
Mennyire nehéz úgy egy vígjátékot játszani, hogy a színész nem hallja a közönség reakcióját, a nevetéseket, a tapsokat?
Tulajdonképpen próbálni egy pontig nem annyira nehéz, hanem igen, most már a vége felé. Szóval most rettentesen hiányoznak a nézők, mert igazából az előadásnak a tempóját, a ritmusát, azt ők állítják be, nem mi. Mi is itt. Szóval így most már tényleg üres nézőtér előtt játszunk, és zavarba is vagyunk, nem tudjuk, hogy ez vicces, ez működik vajon. Úgyhogy igazából a vígjátékot szerintem főpróba héten próbálni, az borzasztó. Ilyen szempontból egy dráma, azt hiszem hálásabb.
És a Víg Színház új bemutatójában, a Bella figurában ön Andreát alakítja, és azt olvastam, hogy talán ez az első alkalom, hogy ugyanaz a keresztneve az ön által megformált karakternek, mint ugye önnek a valóságban. Tehát ő Andreát játszik.
Igen,
Andrea.
Lehet, hogy butaság, de én így konkrétan zavarba voltam ettől az elején, mert valahogy így olyan volt, hogy akkor én biztos, hogy nagyon hasonlítok erre a nőre, ha már a nevünk is ugyanaz, de nyilván nem. Azt hiszem, hogy mára már elengedtem, mert ő Andrea, nem pedig Andrea, hogy mi magyarosan mondjuk. Ugye Jasmine, ez egy francia vígjáték, vagy mi tulajdonképpen nem is tudom, milyen pontosan a műfaja. Igen, mondjuk vígjáték. Igazából nagyon-nagyon jó ebben a darabban, hogy igazán színész központú. Én ezeket szeretem, az ilyen jellegű darabokat, vagy előadásokat, amikor nincs semmi hókuszpók, hanem öt embernek a színpadon el kell játszania valamit. Tehát nincs semmi a színpadon, csak mi vagyunk egymásnak, meg a darab. És ez jó.
Van egy romantikus vacsora, amelyen az emberi kapcsolatok szövevényes hálója foszlik fel. Ezt a szituációt mennyire volt nehéz a színpadon eljátszani és belehelyezkedni ezekbe az emberi történetekbe?
Én nem így szoktam megközelíteni, azt hiszem, hogy most nehéz vagy nem. Tehát azért jó ez a darab szerintem, mert minden karakterben felismerhetjük magunkat. Nem konkrétan most pont egyikben vagy a másikban, hanem úgy foszlányaiban vagy töredékeiben látjuk magunkat. És azért izgalmasak ezek a szerepek, mert több réteg van a darab elején, megismerjük mind az öt szereplőt, tulajdonképpen egydimenziósak vagy egysíkúak, egy réteg van rajtuk, és aztán megy előre a történet, ahogy derülnek ki dolgok, úgy, mint egy hagyma kiderül, hogy sokkal több réteg van. Egy ember enni azt elsőre érzékeltük. És tulajdonképp, amikor már kiderül, hogy a fekete sem fehér, vagy minden tulajdonképp árnyalt, minden bonyolultabb, nál, mint ahogy elsőre tűnik, az szerintem nagyon izgalmas, de szerintem az életben is.
Petik Andrea színésznőt hallották. Szécsi Noémi Egyformák vagyunk című darabját vízi színpadra a Katona József Színház, szombattól az eszínház.hu-n elérhető előadása a Teátrum Kortárs sorozatában készült, amely meghívásos drámapályázaton kiválasztott művek rendhagyó feldolgozását tűzte ki célul. A főszerepeket Jordán Adél és Pálos Hanna alakítja. Rozgonyi Ádám a rendezőt, Székely Krisztát kereste meg.
Ez a regényhez képest a teljesség igénye nélkül készült. Maga Szécsi Noémi írta 5 jelenet át a saját regényét. Nyilván, ha a regényt akartuk volna adaptálni, akkor ez nem 5 jelenet lett volna. Ez tulajdonképpen ebből a szempontból is egy kísérlet, egy írói kísérlet, és Szécsi Noémi a Katona dráma karantén dráma pályázatára adta be ezt a művet, tehát ez adott volt. Nem mi sűrítettük, de mindenféleképpen egy sűrítése a regénynek, tehát nem egy adaptáció, ez fontos leszögezni. Elsősorban az okozott szerintem kihívást, és örömöt is, vagy ezen dolgoztuk a legtöbbet, hogy hogyan lehet színház is, meg egy kicsit film is ebből az anyagból.
Mik azok a kérdések, amelyekről a két életközepi válságban lévő nő gondolkodik, vagy ami tépelődik a darabban?
Nagyon sok témát fendít meg az író ebben az 5 jelenetben. Ugye az egyik alak, M valahogy egy konzervatívabb nő képet követ, és egy házasságot, egy széthullóban lévő házasságot próbál összetartani, próbál teherbe esni, ami évek óta nem sikerül, és így tulajdonképpen hónapról hónapra azt várja, hogy mikor sikerül neki teherbe esni, és ezzel valamilyen módon összetartani a házasságát. Ez már önmagában ugye felveti a meddőség, a terhesség, a női test körüli kérdéseket. A másik nő, a barátnője Elsa pedig valahol az egyenes másik végén keresgél, tehát ő egy nagyon vad, független, kicsit az ilyen típusú nőkre szokták azt mondani, hogy elférfiasodott, ami egy igen helytelen megítélése az ilyen alakoknak, de mégis a férfiak világában próbál a karrierjével igazolni a magányát, és ő meg ebben ég ki. Talán mondható sötétnek ez a dolog, azt hiszem, hogy bajban van mind a két nő, de talán sötétnek nem biztos, hogy sötét a helyzetük, de mind a ketten küzdenek.
És Jordán Adél, illetve Pálos Hannával való közös munka milyen volt? Ők milyen felfogásban játszották ezt a darabot előadást?
Igen, általában úgy dolgozom színészekkel, vagy szeretek olyan színészekkel dolgozni, akiket ismerek. Ugye az Adél és a Hanna, ők, ugye mi egy társulatban vagyunk, tehát ismerem őket, és azt gondolom, hogy mindkettő saját személyiségükből adódóan tudtak kapcsolódni ezekhez az alakokhoz, tehát volt velük személyes mondani valójuk mindkettőjüknek, az Adélnak az extrémitással, a Hannának talán egy kicsit a csendben, vagy csendesebben levéssel. Valahogy így gondoltam rájuk, illetve fontosnak tartottam, hogy mivel a történetben is nagyon fontos, hogy ez gyerekkori barátságból induló nagyon erős szövetség a két nő között, hogy esetleg két olyan színésznővel dolgozzak, akik az életben is egy hosszú barátságot ápolnak, és az Adél és a Hanna ilyenek. Fontos volt nekem, hogy behozzanak valami olyat magukkal a munkába, amit nem ott a forgatás közben keverjük ki, hogy ők nagyon jó barátok, hanem valami már eleve megvan köztük egy ilyen típusú kémia.
És akkor ez a előadásban is működik?
Nagyon bízom benne, hogy működik.
Szikely Kriszta rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra.
Kulturális percek.